A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének Családi Kör című magazin műsorának részleteit hallják. Ma a játékkal foglalkozunk, ami a gyermek lelki fejlődésében fontosabb szereppel bír, mint mi azt felnőttként sokszor gondolnánk. A következő percekben dr. Berhover olasz emőke pszichológussal, főiskolai docenssel beszélgetek online, aki a játék lélektanát segít jobban megértenünk.
A játékot tulajdonképpen a valóság táplálja. A hétköznapokon átélt eseményeknek, a történeteknek az újrajátszását figyelhetjük meg, ahogyan kijátsza a gyermek azt az eseményt, ami történik. Gyakran fültanulja a veszekedéseknek a gyerekek, amelyek ismétlődhetnek családon belül, ugye elhangzó szavakban is, akár csak mozdulatokban, vagy helyzetekben, és tulajdonképpen ezek a helyzetek, ezek a családi forgatókönyvek ugyanúgy, pontosan úgy jelennek meg a gyermek játékában. Ezáltal fel tudja dolgozni a félelmeit, és a játék által megszabadul tőlük. Akár egy rémálmot, betegséget, vagy kórházi élményt is ugyanígy tud feldolgozni a játék által.
Hogyan viszonyulnak a gyerkőcök a saját játékukhoz?
Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert sok esetben azt tapasztaljuk felnőttként, hogy a gyermek szinte nem élvezi a játékot, azt látjuk a mimikáján. Viszont általában ugye azt gondolhatnánk, hogy derűs és ellazult ebben a helyzetben, de nagyon sok esetben annyira belefeledkezik a játékba, hogy kívülállóként úgy tűnik, hogy nem élvezi. Holott ez nem így van. Abszolút ezek a játéktevékenységek nem értelmetlenek és nem céltalanok, mert hogy ezeket a frusztrációs reakciókat, amiket látunk a gyermekek mimikáján, testtartásán, ezek pontosan, hogy arról tesznek tanúbizonyságot, hogy a gyermek annyira belefeledkezett abban a játékban, amit éppen végez.
Én Dávidka vagyok, óvodába járok, és 4 éves vagyok.
Mi a kedvenc játékod?
A sersámos láda, meg a sersámagy, meg a autóim.
És mit szeretsz velük játszani?
Szoktam sérelni velük, és szoktam autózni.
Kitől lested el, hogy hogy kell barkácsolni?
Apától.
Miért pont ezt szereted?
Hát sok móka van benne.
Beszélgessünk a játék örömforrásairól. Mi boldogít a játékban?
A gyerek nem tud nem játszani. Valamennyi viselkedésében megfigyelhető ez a játékosság, és az abszolút fejlődési szintjének megfelelő játékos viszonyulás. Az, hogy a játék valódi örömforrás, az tulajdonképpen a már megjelent, de be nem gyakorolt funkciós készségek, viselkedési formáknak az újraélését jeleníti meg. Az érzékszerveket hogyan tudja összerendezni a mozgásos tevékenységében. Megjelenik ez az én csinálom öröme, az én idézem elő öröme, ahogyan gyakorolgatja a járást, próbálgatja az egyensúlyozást, de akár az ugrást vagy a mászást, minden életkori fázisban más-más jelenik meg. Viszont ez a tematika, hogyan választja a gyermek a játékot, ez mindig feszültséglevezető funkcióval bír.
Szíve ragasztja szint a tavasz, ez a szív ugyanaz, csak a ritmus.
Én Flóra vagyok, 6 éves és iskolás.
Mi az, amivel igazán szeretsz játszani, amikor éppen nem kell tanulnod?
Kifestőzni, vagy a kedvenc macimmal játszom. Olyan, mint a élne, nagyon szeretek vele játszani, és a legfontosabb nekem.
Elárulod a nevét?
Csoki.
Flóra és ez a maci már azt mondtad, hogy majdnem olyan, mintha élne. Mit jelent ez?
Hát, hogy mindig a fülembe súgja a titkaikat, és mintha érteném, hogy mit mondana. De semmit nem mond.
Dr. Berhover olasz emőke pszichológus. Mi van a kisgyermekekkel, akik nagyon ragaszkodnak egy-egy plüsmacihoz? De olyan szinten, hogy annak mindenhova jönni kell, esetleg kirándulni, vagy éppen az illemhelyre is. van olyan, amikor aggódni kell emiatt? És szülőnek?
Azt gondolom, és a szakirodalom is így fogalmazza meg, hogy ez teljesen normális és egészséges. Úgy nevezzük ezeket a tárgyakat, hogy átmeneti tárgyak, de miért átmeneti tárgyak? Nagyon fontos szerepet töltenek be az anyáról való leválás folyamatában, amikor is a gondoskodó szeméről elkezd a figyelme a körülötte lévő világra áttevődni, és tulajdonképpen ez az átmeneti tárgy, ami lehet a takaró csücske, egy kis textilpelenka, amit oda tesznek a gyermek mellé a kis ágyba, vagy bármi puha tárgy, ami arra emlékeztető, hogy milyen jó az édesanyához tartozni, milyen boldog pillanatokat tudunk átélni, milyen emlékeket tudunk felidézni azáltal, hogy megérintem ezt a takarót, fogdosom és elviszem magammal, akár a mosdóba. Ez pont azt jelenti, hogy felidézem azt az emléket, amit az édesanyámmal átéltem. Nem csak átmeneti tárgyakban beszélhetünk, hiszen elsőként azt tapasztaljuk és azt figyelhetjük meg, ahogy a nagy csecsemő a kezével hadonászik. Megfog, elenged tárgyakat, de közben sikongat is, mondhatjuk azt, hogy a hangjával játszik, gőgicsél, de azt is tapasztalhatjuk, hogy élvezettel rugdalózik. És ezek pont ugyanolyan örömet szereznek neki, mint hogyha magával vinné azt a kis puha tárgyat, ami az édesanyára emlékezteti. Ugye ez a leválás kapcsán nagyon-nagyon fontos tényező. Vagy ott van a másik, ahogyan ugye felfedezi a világot, és egyre jobban élvezi, hogy tudja befolyásolni a cselekedeteivel, hogy mi történik. Vég nélkül tud ismételni egy-egy mozdulatot, a kukucska játékot, vagy akár csak azt a játékot is, amikor kidobja azt az átmeneti tárgyat, vagy bármiféle játék eszközt a kis ágyból, és az anyuka vagy az apuka visszateszi azt, tehát ezt is vég nélkül lehet ismételgetni.
Ezeknek a tárgyaknak az igénye visszajöhet egy felnőtt ember életében, esetleg egy gyász után, egy traumánál?
Pontosan igen. Egy traumatikus élmény magával hozhat olyan gyermekkori emlékeket, amelyeknek az újra átélése, amelyeknek az újra felidézése azt a lehetőséget hozza el, hogy feldolgozzam. Azáltal, hogy emlékezem arra a szeretett emberre, sőt, megfogom azt a kis állatot, ez segít nekem abban, hogy egyrészt ugye rágondolok, az érzéseimet hozzá tudom csatolni, felidézem a pozitív emlékeket, amelyeket együtt átéltünk, akár a negatívokat is, de ez mind abban segít, hogy a gyászomban előre tudjak lépni, és megfelelően tudjam ezt elhordozni az életemben.
Most foglalkozunk azokkal, akik felnőttként, tinédzserként sem felejtettek el közösségben játszani. Hilosvai Harriet, a cserkés segédtisztel nevelési vezetővel arról beszélgetünk, milyen lehetőségeket látnak a cserkészek a játékban, és hogyan lehet jobb emberré válni a közös játszás által. Programjaitok szerves részét képezi a játék, rengeteget ismertek belőle. A cserkészek mire használják ezt a sok mókát és kacagást?
Ez így van, de egy kicsit távolabbról indulnék. A cserkészet alapelvei egy viselkedési mintát írnak elő minden tag számára. Ezek határozzák meg tulajdonképpen a mozgalmunkat, és egy sajátos módszert alkalmazunk, melynek feladata ezen céloknak az elérése. Ilyen egyébként ugye a kisközösségi őrség, rendszer, a fogadalom és törvények, folyamatos és ösztönző programok, amit ugye említettél is, a magyar kultúra ápolása, illetve a cselekedve tanulás. És akkor itt szeretnék rákötni magára a játékra, mert szorosan összekapcsolódik egyébként ugye a cselekedve tanulással. Tulajdonképpen a játék élményt ad, felüdít, kikapcsol, szórakoztat, építi a közösséget, és nevelő jellege miatt is nagyon fontos számunkra. Az ősi foglalkozásainkon, táborainkban folyamatosan játszunk, de fel kell tennünk mindig a kérdés, hogy mi a célja az adott játéknak. Tehát sokszor csak játszunk, hogy elüssük az időt, vannak játékok, amik kifejezetten a lazítás, a kikapcsolódás célját szolgálják, de mindemellett így az ősi foglalkozásainkat is erre építjük. Játékokba bújtattunk el egy adott képzési anyagot, ezt nevezzük tulajdonképpen cselekedve tanulásnak, vagy játszva tanulásnak.
Egy egész kidolgozott módszertanatok van arra, hogyan kell alkalmazni a játékot a foglalkozásaitokon. De milyen lehetőségeket látsz a játékban?
Nem hagyományos iskolai oktatást végzünk, hanem játékos formában, tapasztalati úton adjuk át a cserkészismereteket. Így a gyerekek szinte észre sem veszik, hogy mennyi mindent tanulnak egy-egy őrsgyűlés vagy cserkészprogram alkalmával. A játék egy eszköz a kezünkben tulajdonképpen, és látjuk is egyébként ennek a hatékonyságát, mindemellett a személyiséget is abszolút formálja. Egyébként itt a módszertani játékkészítés az ősvezetői lét egyik legkreatívabb folyamata. Ehhez nagyon fontos, hogy az ővék tudja, hogy milyen fajta játékokat szeret legjobb az őrse, és milyen módon tudnak a legkönnyebben tanulni. Az Isten, haza és embertárs szolgálata ugye a három alappillére a közösségünknek, és próbálunk olyan értékeket átadni nekik, a gyerekeknek, amelyek fontosak lesznek az életben. Például egy játék során megtanulja a gyerek, a fiatal, a felnőtt a szabályok betartását, a küzdést, például a kitartást, a segítségnyújtást, megtapasztalja az egymásra utaltság érzését, az együttműködést, sőt, mi több, ugye megtanul nyerni és veszíteni is, ami felkészíti tulajdonképpen az életre őt. Nem tudom, hogy hallottad-e, de hogy az év első felében sikerült kiadnunk a Kárpátaljai Magyar Cserkész Szövetségnek egy gyűjteményt, melyben több mint 150 játékot talál az, aki a kezébe veszi.
Tinédzserként kezdtél el cserkészkedni. Magad is megtapasztaltad, hogy a kamaszoknak mekkora az igénye a közös játékra, és itt nem videóját játékról van szó, hanem arról, amikor egymás mellett szaladgálnak az emberek, vagy énekelnek, játszanak. Ez mára változott?
Ez egy nagyon jó kérdés. Tapasztalatok alapján mi azt látjuk, hogy egy kis cserkészt hamarabb be lehet vonni egy adott játékba. Úgy gondolom, ez egy korosztályos sajátosság. Még ugye nagyon a mesék, a játék világában mozognak, tényleg egy olyan életszakaszban vannak, ami számukra ez nagyon fontos. A tinédzser korosztály is nagyon nyitott alapvetően a játékra, a úgy szerintem a játék típusában rejlik. Azonban, ha a cserkészetről beszélünk, nem csak a fiatal korosztályra gondolunk. Itt az elmúlt években cserkész felnőtt képzések alkalmával látjuk egyébként a felnőtteket is felszabadultan nevetni egy-egy játék során. Szóval úgy gondolom, a játékban nincs korhatár, abszolút. Ez így kijelenthető. Bár sokszor halljuk, hogy már öreg vagyok én ehhez, aztán mégiscsak beszippantja a játék, és úgymond egy ilyen lóba tudnak kerülni a felnőttek is. Ami az online világot érinti, akarva, akaratlanul, de ugye életünk részévé vált az internet, a különböző elektronikai kütyük beépülni látszanak az életünkben. Látjuk a mostani generáción, hogy az online térben azért sok időt eltöltenek, szívesen játszanak online játékokat, azonban semmi sem tudja helyettesíteni a személyes kapcsolatokat, a személyesen megélt pillanatokat. Azonban persze az online térnyerésével és technikai fejlődésével lépést tartva minket is arra sarkal, hogy olyan módszereken dolgozzunk, amellyel a jövőben is meg tudjuk szólítani a fiatalokat, és átadhatjuk nekik a cserkészet értékeit.
Ott ragadtam egy százszor visszajátszott pillanatban, ami 101-szer is szép, 101-szer is szép. Ott ragadtam, hiába hívhat bárki, én megmondtam, 101-szer is még, 101-szer is akarom veled ezt még. Ott
A játék kapcsán előfordulnak azért olyan szituációk, amit sokszor nem néz jó szemmel egy szülő, mert ugye szeretetből is megárt a sok, gondolhatják a kis cicák. Vagy az is aggodalmat kelt, amikor a gyermekek beleviszik egy személyes játékukba az agressziót.
Elég gyakori, hogy a gyermek beleviszi az agressziót a játékába, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez, tehát gondolhatnánk azt, hogy itt akkor a gyermekkel bármiféle negatív dolgok történik, pont ez a lényeg, hogy kijátsza a belső feszültségét, és éppen ezért, hogyha agresszív elemek kerülnek bele a játékába, az még teljesen egészséges. Akár lehet ez, hogy most farkasost itt játszik, és akkor a nyúl felülkerekedve a farkason képes megtámadni ezt az állatot, lelövi, esetleg megeszi. Ez szinte brutálisnak hat nagyon sokszor, hogy lehet ilyen erőszakos elemeket, hogy hordozon egy gyermekjáték, pedig pont ezek az erőszakos, félelmetes, agresszív játékmozdanatok azt segítik elő, hogy azokat a félelmeket, ami ott mocorog a gyermekben, ugye a kicsiségtől való félelem, hogy mennyire szeretnék már egyszer nagy lenni, hogy ezeket az indulatokat el tudja vezetni a játéknak a fikciójában. És ugye, hogyha áttérünk oda, hogy az állatokat hogyan simítgatják, vagy nagyon sok esetben bántalmazásnak tűnik ez a dolog, de eleinte a gyerek nem érzi a fogásának az erősségét. Annyira szereti azt a kis állatot, hogy képes akár a fulladásig is simítgatni. Viszont, hogyha 3-4 éves korú gyermekkel van dolgunk, akkor ők már képesek megérteni azt, hogy ne bántsák azt az állatot. Bennük is bennük van ez a kíváncsiság, mint a korábbi életkori fázisoknál, hogy vajon milyen is ez az állat, hogyha egy kicsit jobban megnyomom, akkor milyen hangot ad ki, vagy hogy lehet az, hogy ilyen puha az őrzete. Viszont egy 3-4 éves forma gyerek már meg tudja érteni, hogy fájdalmat is tudunk neki ezzel okozni, és képes arra odafigyelni. Valójában az iskolába lépéstől kezdve várhatjuk el tőle, hogy ne legyen benne ez a szándékos durvasága, hogy én egy állathoz hozzáfordul. Akár már kis állattal is megajándékozhatjuk ilyenkor a gyereket, és próbáljuk ezzel arra ösztökélni, hogy gondoskodjon róla, természetesen szülői felügyelet mellett.
Van olyan, amikor az öcsikéddel együtt játszol?
Van. Szoktam, hogy Dávidka autózik, és én is játszok az ilyen autókkal, mert hát a fiús játékokat én is egy kicsit szeretem. De a legjobban a lányos játékokat.
Van olyan, amikor így együtt autóztok, vagy játszottok valamit, és összedurcisztok? Valamint nem tudtok kiegyezni?
Hát nagyon sokszor van, hogy összeveszekszünk.
Mi az ok?
Mind a kettőnk hibás valamiben. Például ma vacsoráztunk, ilyen szavakat mondtunk, és akkor mind a kettőnk belekiabált az egymás szavába, és ezért nem értettük meg egymást.
Ilyenkor mit csináltok, amikor összevesztek? Hajba kaptok? Van olyan is? És hogy békéltek meg?
Hát, van olyan, amikor anya hát minden kettőnket megfenyeget, mert hogy ezt csináltuk, meg azt csináltuk.
Le van zárva a téma? Anya győzött? Mindenki elhallgat?
Amikor anya mondja, hogy faganál, már mindenki megnyugszik, azt ül a helyén.
Megéri mégis együtt játszani az öcsikéddel, hogyha így vannak ilyen összetűzések köztetek?
Úgy gondolom, hogy ha például összeveszekszünk, én még akkor szeretek vele játszani.
Dr. Berhover olasz emőke, pszichológus. Mi van abban az esetben, amikor ez a durvaság két testvér között egymás irányába mozdul el?
Nagyon sok esetben pont a versengő játékoknál figyelhetjük ezt meg, vagy ahol csapatosan összegyűlnek, kint az utcán játszanak. Ugye bármiféle játék előidézhet egy ilyen sírásba fulladásos állapotot, vagy hogy veszekedésbe kezdenek, de igazából ezeket akkor tudjuk megfigyelni, amikor még a gyereknek a szabálytudata nem alakul ki kellőképpen, és nem tudják a szabályoknak megfelelően irányítani. Ez megint csak ahhoz az életkorhoz tehető, amikortól már iskolába lép a gyermek. Korábbi életkori fázisokban azt tudjuk tőle elvárni, amiket mi mondunk neki, és példánkkal próbáljuk arra ösztökélni, hogy így is lehet játszani. Ugye én hogyan viselkedek a gyermekemmel szemben, mikor játszok? Mennyire tudom ezt a frusztrációs toleranciát megjeleníteni a játékomban? Tehát megegyezünk? élünk, együttműködünk ebben a közös játékban? Tiszteljük egymást? Elfogadjuk egymást? Elfogadjuk a másik véleményét? Nagyon-nagyon fontosak ezek a tényezők, amik éppen a felnőttek példát mutatnak a gyermekeknek, hogy hogyan lehet egy játékot játszani. És amikor már kialakul ez a kölcsönösség, nagyon fontos, hogy gyakorlás útján, és ez nem baj, hogyha eleinte még veszekedésekbe torkolódik ez a játék. Minél többször gyakoroljuk, minél többször jutunk el arra, hogy képesek legyünk kompromisszumra, annál kevésbé jelenik majd meg az, hogy egy versengő csapatjáték, vagy akár egy drámajáték, vagy társasjáték kapcsán előjönnek ezek a negatív mozdanatok.
A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének Családi Kör című magazin műsorának részleteit hallották, melyben ma a játék lélektanával foglalkoztunk. A teljes adás visszahallgatható a www.kamene.org.hu weboldalon. Megköszönöm szíves figyelmüket! A vágó Barkasi Erik nevében is búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető Dóka Viktória. Áldás, békesség, dicsértessék!